hírek, délben jó napot kívánok! A bankszövetségtől származó információink szerint elmaradt a kormány és a bankszövetség mára tervezett megbeszélése a bankadó bevezetéséről. Úgy tudjuk, hogy a 6 legnagyobb külföldi tulajdonban lévő bank előbb a nemzetközi valuta alappal tárgyalna. A kormány szóvívő viszont azt mondta a híradónak, hogy most is egyeztetnek a bankadóról, és várhatóan már délután, akkor is, ha egyelőre nincs egyesség, benyújtják az erről szóló törvénytervezetet a parlamentnek. Nagy Anna megerősítette, hogy az adó 200 milliárd forintos mértékén semmiképp nem változtatnak. Feljelentette az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatóját a jobbikus Tauth Gábor hivatali visszaélés és becsületsértés miatt. A képviselő szerint ugyanis Balajti László a felelős azért, hogy a Jobbik 4 képviselője, köztük Tauth Gábor, fennakadt a hivatal által végzett C-típusú nemzetbiztonsági vizsgálaton. Így nem lehet sem a rendészeti, sem a nemzetbiztonsági bizottság tagja. A vizsgálat eredménye államtitok, de a Jobbik szerint az abban foglaltak nem jelenthetnek nemzetbiztonsági kockázatot. A párt ma panaszt tesz a belügyminiszternél is. Ismét a rendőrség nyomoz a Deák téri mozgó lépcsőcsere ügyében, miután a vám és pénzügyőrség hatáskör és illetékesség hiánya miatt visszautalta a BRFK-hoz az ügyet. A csaknem másfél millió eurós beruházáskor a gyanú szerint a kivitelező cég több jogsértést is elkövetett. A közlekedési vállalattal kötött szerződés szerint ugyanis a lépcsőket Németországban kellett volna legyártani, azonban a lépcsőket ott csak átcímkézték, valójában Kínában gyártották. Törvénymódosítást kezdeményez az ártéri építkezés szabályozására a környezetvédelmi államtitkár. Illés Zoltán a Ma reggel című műsorban azt mondta, azt szeretnék elérni, hogy a jövőben ártérre egyáltalán ne lehessen építési engedélyt adni. Emellett bevezetnék azt is, hogy az ártéren épült gazdasági és kereskedelmi jellegű ingatlanokra kötelező legyen biztosítást fizetni.
Én kezdeményezem, hogy egy új törvény legyen, amely arról szól, hogy kötelező biztosítást kell gazdasági, ipari, kereskedelmi egységek számára kötni, ha továbbra is ilyen helyen akarnak tevékenykedni. És ez lenne az a pénzügyi alap, mi az értelme egy ilyen törvénynek, ez lenne az a pénzügyi alap, amely lehetővé tenni, ha bekövetkezik egy ilyen katasztrófa, akkor a kártérítés ne az állam, hanem ezekből a biztosításokból lehessen fedezni.
Újabb földomlásokat fedeztek fel Abaújváron, az első repedéseket 4 hete a település mellett vették észre. A részleteket Kocák Szilvia mondja el Miskolcról.
Jó napot kívánok! Az újabb földomlásokat már Abaújváron fedezték fel, egy hónap alatt ugyanis a falut is elérték a hasadékok, eddig 13 ingatlan került veszélybe.
Itt, a település fölötti dombon mozdult meg először a föld, azóta 250 méteres szakadék tátong a falu mellett. 2 hete a faluban is észrevették a repedéseket.
Az ott az a legnagyobb csúszás, jön folyamatosan, meg itt már torlódik fel.
A domboldal a fákkal és a kerítéssel együtt csúszott a mélybe.
Nagyon félek. Már kertünk nincs, és ha ez gyorsan megindul, akkor itt nekünk. Nagyon féljünk.
A súvadások miatt 2 családi ház életveszélyessé vált, ezeket le kell bontani. Már a falu hídja is veszélybe került, egyre nagyobbak a repedések rajta.
Most 6 ingatlanról beszélhetünk, ami komoly veszélyben van. De potenciálisan még nem tudjuk, hogy mikor áll meg hol áll meg.
A geológusok már vizsgálják, hogy mi okozza a földcsúszamlást. Ezekkel a karókkal azt figyelik, hogy mennyit és milyen irányba mozdul a talaj.
Alámosta az eső a Nógrád megyei Felső Told és Hollókő közötti út egy szakaszát. Emiatt Hollókő csak mintegy 50 kilométeres kerülővel közelíthető meg, magánúton külön engedéllyel. Az autóbusz közlekedés is szünetel, a szakemberek a jövő hétre ígérik a részletes helyreállítást, az autósoknak viszont súlykorlátozással kell majd számolniuk. A szó ismét budapesti.
Kocák Szilvia Miskolcról köszönjük. Szinte teljesen tönkrement egy 12 kilométeres útszakasz Fegyvernek és Tiszarov között a nagy kamionforgalom miatt, ugyanis azon az útszakaszon szállítanak a teherautók homokot egy útépítéshez. A részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Szervusz, Kiszta, jó napot kívánok! A tiszarovi polgármester feljelentést tett a rendőrségen, egyebek között a közlekedés veszélyeztetése és hűtlenkezelés miatt. A megyei önkormányzat pedig addig nem veszi át az újonnan épült elkerülőt, amíg a sérült útszakaszt nem teszi rendbe a kivitelező. A kivitelező azt ígéri, ha valóban jogos az igény, megtérítik a károkat.
Ilyen kamionok járnak a 12 kilométer hosszú szakaszon, naponta több száz.
Itt hordják a kisújszállási elkerülőhöz a alapanyagot.
Vagyis a homokot, ezért néz ki így az út, gyakorlatilag használhatatlan.
Ezen a körülbelül 10 méteres szakaszon már aszfalt sincs az út tetején, ezért körülbelül 5 percenként járnak ezek az 50 tonnás kamionok.
Az út annyira rossz, hogy az autók is csak így lépésben haladhatnak.
A kamionok kijárták, most napról napra itt járunk. Az egész faluból az emberek jön a fegyvernek, szerintem mindenki panaszkodik.
Ráadásul közvetlenül az út mellett van a töltés, ez pedig az árvízi védekezést is veszélyeztetheti. A tiszaroffi polgármester ezért ismeretlen tettes ellentett feljelentést.
A közúti közlekedés veszélyeztetése, a ütlenkezelés, mivel úgy állami vagyonról beszélünk, illetve az állami vagyon szándékos rongálása. És ennek az állapotnak a megszüntetéséért természetesen.
Bár a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást, a megyei önkormányzat szerint elfogadhatatlan, hogy míg nem messze egy 12 kilométeres utat építenek, közben egy másik, ugyanakkor a szakaszt tönkretesznek.
Itt, ha még egy hónapig ezzel a terheléssel veszik igénybe az úthálózatot, akkor lesznek olyan települések, ahol, amit nem lehet megközelíteni gépjárművel.
Ezért műszakilag csak akkor veszik át a kisújszállási elkerülőt, ha előtte ezt a sérült szakaszt is rendbe teszik. Az elkerülő építésért felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT szerint az eredeti állapotokat a kivitelezőnek kell visszaállítania. A kivitelező közleményében azt írta, mivel erre szerződés kötelezi a céget, minden panaszt kivizsgálnak és ha kell, megtérítik a keletkezett károkat.
Hiába várja a kárfelmérést több család a Csongrád megyei Pitvaroson, ahol két hete pusztított vihar. A térségben 3000 házban keletkezett kisebb-nagyobb kár. Amíg azonban a biztosító nem látta az épületeket, nem merik elkezdeni a helyreállítást. A Magyar Biztosítók Szövetségénél viszont azt mondták, mindenki elkezdheti a javításokat, csak előbb fotózza le a károkat, és a törmelékeket ne dobja ki. A környéken a mezőgazdasági károk összesítése már befejeződött, 40 milliárd forint a termelők vesztesége. A kormány ezért meghosszabbította a kárenyhítési alapbefizetési határidejét szeptember 30-áig. A szó most ismét a budapesti stúdiói.
Fülöp László Szegedről, köszönjük szépen! A dél-dunántúli árvízkárosultaknak szerveztek gyűjtést önkormányzati cégek és jótékonysági szervezetek Pécsett. A részleteket Dér Ágnes mondja el Pécsről.
Jó napot kívánok! Már nyitás előtt sorban álltak az emberek a Pécsi Expo Center előtt, hogy leadhassák az adományaikat. Főként tartós élelmiszert, kisebb háztartási gépeket, építőanyagot és festéket várnak a szervezők. A gyűjtés szombatig tart, de ha kell, meghosszabbítják az akciót. Az ár és belvíz okozta mezőgazdasági károt miatt akár 15%-kal is emelkedhet a kenyér ára ősztől. Erről azok a pékek beszéltek, akik részt vettek a győri Eurórégiós Kenyérfesztiválon. A Magyar Pékszövetség elnöke azt mondta, pályázati forrásokat szeretnének ahhoz, hogy szakboltokat nyithassanak és lecserélhessék a sütődékben használt, már elavult berendezéseket.
Valódi, hál' Isten, kenyérnek néz ki.
Igen, pontosan eltalálta.
Az elmúlt egy év nem hozott javulást a sütőipari cégeknek. Az ágazatot nem csak a gazdasági válság, de a drasztikus energiaár emelés is sújtotta. A sok csapadék miatt gabonakárok okoznak problémát.
10-15%-os emelkedés mindenképpen lesz.
A kenyér drágulásával több termék is drágulni fog.
Sajnos a várható termés az sokkal kevesebb lesz, emiatt lényegesen drágább lesz a kenyér, és sajnos a kenyér ára talán azt mondhatnám, hogy az összes termék árát felemeli. Tehát azzal együtt az életünk is drágább lesz. Tehát sajnos ez nagy érvágás lesz az egész lakosság számára.
Amíg az uniós országok többségében a pékségek 50-60%-a rendelkezik szakboltokkal, a magyar vállalkozóknak csak 17%-a.
Ennek a megteremtéséhez anyagi eszközökre, anyagi segítségre volna szükség. Hosszú évek alatt lehetne ezt csak megoldani, viszont ahhoz, hogyha kapunk egy kis segítséget, gondolunk itt arra, hogy célirányos támogatást például, hogy boltszakboltok és berendezések létesítésére, ez sokat segíteni.
A sütőipari cégek az elmúlt években nem indulhattak komolyabb pályázatokon. A szakemberek szerint a támogatásokból a sütődékben használt, már elavult, nagy költségigényű berendezések cseréjére nagy szükség lenne.
Két munkás megsérült a pécsi konferencia és koncertközpont építkezésén. Az egyik férfi nem a kijelölt munkaterületén járt, amikor megbotlott és egy szerelőaknába zuhant. A két szinten lejjebb dolgozó másik munkásra esett. Mindketten könnyebben sérültek. Az eset miatt belső vizsgálat indul, hogy megállapítsák, a dolgozók betartották-e a munkabiztonsági előírásokat. A szó pedig most ismét a budapesti stúdióé.
Déregnes Pécsről köszönjük. Szentendrén egy 14 éves fiút derékig betemetett a föld egy munkagödörben. A fiú valószínűleg a gödörben dolgozott, amikor a földomlás történt. A kiérkező tűzoltók szabadították ki, majd mentőhelikopterrel kórházba vitték. Még vizsgálják, hogy mit csinált a fiú a gödörben, és hogy történt-e valami szabálytalanság. A fiú állapotáról egyelőre annyit tudni, hogy nincs életveszélyben.
A mentés folyamán is tudott velünk kommunikálni. Tehát légzése megvolt, hiszen a mellkasa szabad volt, ez könnyítette azért a mentést. A folyamatos kommunikáció a helikopterben is azért aránylag az ijegységen kívül mi úgy láttuk, hogy nincsen nagyobb sérülése, természetesen ezek mind a belső vizsgálatok folyamán fognak majd a kórházban kiderülni.
Továbbra sem adják ki Magyarországnak a háborús bűnökkel vádolt Zentai Károlyt az ausztrál hatóságok. A 88 éves Zentai ugyanis sikeresen fellebbezett a kiadatását elrendelő miniszteri döntés ellen. Ügyvédei szerint az egészségi állapota miatt nem tud Magyarországra utazni. Ráadásul a védők azzal érveltek, hogy itthon nem vádolták meg Zentait, csak kihallgatni akarták. Az ausztrál szövetségi bíróság döntése szerint az ausztrál belügyminiszternek így nem volt joga dönteni a kiadatásról. Beismerő vallomást tett az egyik férfi, akit az Egyesült Államokban azzal vádoltak meg, hogy Oroszország számára kémkedett. A férfi azt mondta, hogy az orosz külföldi hírszerző szolgálatnak dolgozott, a házát az orosz kormány tartotta fent, és a felesége volt a futár közte és a szolgálat között. Az amerikai igazságügyminisztérium hétfőn jelentette be, hogy 10 Oroszországnak dolgozó kémet lepleztek le és vettek őrizetbe az Egyesült Államokban. Közülük 8-at azzal vádolnak, hogy hosszú távú titkos küldetést teljesítettek Oroszország megbízásából. Több mint 40-en meghaltak és 180-an megsebesültek, amikor 3 öngyilkos merénylő robbantott a kelet-pakisztáni Lahore-ban egy muzulmán kegyhelynél. Még vizsgálják, hogy a szigorú biztonsági intézkedések ellenére hogyan jutottak be a merénylők. A támadásért még senki nem vállalta a felelősséget, de az Al-Qaidával szövetséges pakisztáni tálibokat sejtik a robbantások mögött.
Az ipari kamerák rögzítettek 2 robbanást egymástól alig néhány másodperc eltéréssel. A pokolgépek hatalmas pusztítást végeztek. Legkevesebb 42-en vesztették életüket a merényletekben, és több mint 180-an megsebesültek. A terroristák akkor robbantottak, amikor a lahori Data Darbar mauzóleum zsúfolásig tömve volt szufi hívőkkel, zarándokokkal. Borzasztó, ami itt történt, mondja az egyik szemtanú. Nem lehetnek muzulmánok, akik ilyenre képesek. A Data Darbar szent hely volt az egyetlen Lahorban, amelyet nem tudott megfertőzni vagy elérni a terrorizmus eddig. Egyelőre senki nem vállalta a felelősséget a támadásokért. A hatóságok úgy vélik azonban, az elkövetés módja a pakisztáni tálibokra utal, akik szerint a szúfi tanítások egy része ellentétes az ortodox iszlámmal. Sokszor eretneknek, szektának bélyegzik a szúfizmust az iszlám világban. A pakisztáni tálibok ugyanakkor tagadják, hogy közük lenne a támadáshoz. Szóvivőjük szerint közismert, hogy nyilvános helyek ellen nem követnek el merényleteket. A hatóságok azonban emlékeztetnek, a pakisztáni tálib mozgalom 2,5 évvel ezelőtti megalakulása óta 400 véres merényletet követtek el, csaknem 3500 ember életét oltva ki.
Az ukrán parlament az éjjel elfogadta az ország NATO csatlakozását megakadályozó törvényt, amely az úgynevezett el nem kötelezett jogállást erősíti meg. A jogszabályt a februárban hivatalába lépett Viktor Janukovics elnök kezdeményezésére dolgozták ki. Ő régóta az Oroszországhoz közeledés politikáját vallja. A jogszabály ugyanakkor kitér a NATO-val való konstruktív partnerség folytatására, és elsődleges célként nevezi meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Most időjárás jelentés következik, utána sporthírek Deák Horváth Péterrel, aztán a Kárpát Express, híradóval pedig legközelebb délután 3:30 után 5 perccel jelentkezünk, a Hollandia-Brazília VB negyed döntő előtt. A meccset természetesen élőben nézhetik meg itt az M1-en. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok!
kívánok, kedves nézők, köszöntöm Önöket! Tegnap késő délután, illetve kora este az északi középhegységben, valamint a járságban zivatarok jelentek meg. Ennek a kifutószele elérte a főváros térségét is, és a késő esti órákban például a 4. kerületben gyenge záporesőt okozott, hiszen az a lehűlt hideg légtömeg beleért a városi meleg levegőbe, felemelte azt, emiatt alakult ki ez az úgynevezett gyenge záporeső. Nagy kiterjedésű felhőrendszer egyébként nem figyelhető meg a műholdképünkön továbbra is, csak a nappali gomoly felhőképződésből származó gomoly felhők látszanak, a légköri frontok továbbra is messze-messze elkerülik a Kárpát-medencét, és a következő 7-10 napban sem számítunk légköri front érkezésére. A délutáni órákban is helyi hatások fogják meghatározni az időjárást. Ez azt jelenti, hogy sok lesz a napsütés, a gomoly felhőképződés egyre erőteljesebb lesz, és elsősorban az ország középső sávjában, mint ahogy ezt napok óta hangsúlyozunk, itt alakulhatnak ki a délutáni órákban záporok, illetve zivatarok. Kis területen egyébként a zivatarokat viharos széllökések és intenzív csapadék kísérheti, a legmagasabb hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul. Az esti órákban azonban ezek a záporok, zivatarok lassanként mindenütt megszűnnek, elcsendesednek, hajnalra derült idő alakul ki, és a hőmérséklet 14-19 fokig csökken. Holnap napközben minden kezdődik előről, sok napsütéssel indul a nap a Dunántúlon is, majd megjelennek a gomoly felhők, és ezekből a gomoly felhőkből helyi záporok, zivatarok alakulnak ki. Elsősorban a Dunántúl déli, középső és keleti részein a legnagyobb eséllyel. Az Alpok alján továbbra sem valószínű csapadék, a legmagasabb hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul, és 30 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk a Dunától keletre eső területeken. Azonban az észak-keleti ország részben a magasban egy picikét hidegebb levegő érkezik, ezért ott inkább 30 fok alatt tetőzik holnap napközben már a hőmérséklet. Záporok, zivatarokra kedvező feltételek elsősorban a középső ország részben vannak, illetve esetleg az észak-keleti határvidék mentén is előfordulhat a délutáni órákban. A következő napokban is marad a nyári meleg. A legváltozatosabb nap talán a hétfő lesz, ekkor ugyanis egy magassági hidegörvény középpontja közelében leszünk. Ez pedig megnöveli a csapadék kialakulásának valószínűségét, tehát hétfőn több helyen számíthatunk az országban záporesőre, zivatarra, kedden már egyre kevesebb helyen, szerdától pedig túlnyomóan derült idő várható, csapadék sem valószínű, és a jövő hét második felében tovább erősödik a nappali felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, illetve jó étvágyat kívánok, viszontlátásra!